műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló.
Beat, az ütős alternatíva.
Következik a Beat korszak.
Rock történet hangosan.
A Beat műsorát halljátok, Rozsonis Tamás a mikrofonnál, és szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, Bálint Csabát. Szia Csaba!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Sok mindenről lesz ma szó, de elsőként arról szeretnélek faggatni, hogy a közelmúltban egy olyan sajtótájékoztató jártam a te meghívásodra, ami a régi daliás időkre emlékeztetett, hiszen nagyon-nagyon sokan voltunk, és nem csak a zenészek és a zenei újságírással foglalkozó kollégákat láthattuk ott, hanem barátokat, és akkor lebbentsük le a fájtlat, a Zsöci című új kötetednek a bemutatójáról volt szó. Egész elképesztő, te hogy élted ezt meg?
Hát szerettem volna, hogyha ennyien leszünk, vagy vagyunk, de azért nem vártam, hogy ennyien leszünk. Nyilván nem nekem szólt a tömeg, hanem a témának, mert ugye Zsöci a Bakancsos Edda alaptagja volt a daliás években, aztán a P-Box tagja, majd a másodvirágzását élő Beatrice-nek a basszusgitárosa, és hát az elmúlt 30 évben is olyan zenekarokban játszott, mint a Boxer 20 éven keresztül, ugye Varga Mikivel, Viki Dágyulával, Jankai Bélával, vagy az utóbbi 13 évben a Dinamit oszlopos tagja.
Igen, mondjuk beszélgetünk erről a könyvről, csak még mielőtt erre rátérnénk, arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy amikor egy új téma eszedbe jut, az hogy pattan ki? Tehát azt mondod, hogy úgy nézed a naptárt, lehet, hogy neki kerek évfordulója van, kerek születésnapot ünnepel, vagy nem tudom, hogy mik a motivumok, mik motiválnak, hogy kiválaszd azt az egyéniséget, akit aztán addig faggatsz, míg egy kötetlen lesz belőle.
Hát akkor egy nagyon hülye sztorit szúrnék ide. A napokban megkeresett a Facebookon egy nő, hogy hát ő olvasta a Zsöci című könyvet, és hogy hát milyen jó, meg hű, meg hú, és hogy neki vannak ötletei, ettől féltem, és hogy írja könyvet a macskájáról.
Tök jó.
És akkor hát válaszoltam neki, hogy hát nekem ez egy hobbi, és olyan emberekről írok könyvet, akiket szeretek. Tehát Miklós Kalajos, Nemes Laci, Zsöci, hát ezek áldott jó emberek. Hát Zsöciről el lehet mondani, hogy ő a 10 legjobb ember a magyar rockzenében, emberileg szerintem. Tehát, hogy igazából ez a kiválasztási szempont, nyilván az, hogy olyan zenekarokhoz kötődjenek, akiket én nagyon szeretek, de az, hogy jó emberek legyenek, és nekem öröm legyen velük dolgozni. Zsöcinél ez maximálisan megvolt.
Évtizedek óta ismerjük egymást, és figyeljük egymás munkáját, és sosem beszélgettünk arról, vagy lehet, hogy még a legelején igen, hogy miért kezdtél te érdeklődni ilyen mélyen a rockzene iránt?
Hú, ez valami ilyen mély pszichológiai elemzés kell, hogy legyen. Hát egyszer csak elkapott. Tehát, hogy mit tudom én, 8 évesen hallottam a Fekete Pillangót az Omegától, ami hát egy popszám, de azért mégis, és aztán 10 évesen meg a Hűtlen volt az, ami egy MK27-es magnóról oda-vissza egy kazettáról, és akkor még nem is tudtam, hogy az Edda, csak állandóan vissza kellett tekerni. Tehát hogy ez valahol elindult, aztán ez egy őrületté vált. Hát, hogy hol budjantam meg teljesen, azt nem tudom neked megmondani.
Szépen fogalmaztál, de hogyha ma itt tartunk, akkor tényleg, hogy vannak emberek, akiket ez így mélyebben érdekel, a Fekete Pillangót említetted, és akkor nyilván utána nézsz, hogy ki ihlette, vagy egyáltalán van-e valami sztori mögöttem, mert hogy van?
Hát 8 évesen még nem kezdtem el olvasni ezt a csodálatos magyar rocktörténelmi irodalmat, amivel hát azóta is hát közös hobbink, ugye mindent, ami a rockzenével kapcsolatos, azt elolvasunk, ha nincs, meg akkor kölcsön adjuk egymásnak. Ezek a rocktörténeti könyvek olyan 13-14 évesen találtak meg. Ugye imádtam olvasni, állandóan antikváriumban jártam, és már egy idő után már kitekintgettem abból, amit addig olvastam, hogy hát, és akkor zenei könyvek, hoppá. Rocknapszámosai, Atyaég, Pengék és Halak, Sebők János könyvei is akár. Szóval ez így, és hát ezekben a könyvekben ugye olyan történetek voltak, amiket én vidéki gyerekként nem ismerhettem, meg hát azért annak idején még a tévében, rádióban sem mentek ezek ilyen mélységben, nem úgy, mint most, hogy van egy ilyen rádió, ami mélyen kutatja a magyar könnyűzene történetét, szóval ezek a könyvek voltak, amiből egyre többet és többet lehetett megtudni, és hát én megfalom az információt.
Tegnap egy közös barátunkkal beszélgettem, és ő mesélte el nekem, hogy beszélgettetek arról, hogy A-ból B-be költözteted a könyvtáradat, és közben lesz majd esetleg egy olyan állomás, amikor mindenki megtekinteti, mert hogy a Rock Múzeumban, aminek te vagy az igazgatója, tervezel egy magyar rocktörténeti könyvkiállítást, ez igaz?
Hát igen, ahogy már utaltál is rá, azért ezt valahol a kényszer is szüli, mert ugye most elköltözök, ahonnan lakok, de még nem tudok beköltözni ahová befogok, és akkor mi legyen a könyvekkel? Hát akkor bemegy a rockmúzeumban, de ne csak tárolgassuk, hanem akkor csináljunk ebből egy kiállítást. Hát nem hízelgek magamnak azzal, hogy minden könyv megvan, de azért törekszem rá. Hát ugye együtt is vadásszuk a Vaterán 10-20 éveken keresztül, meg ittottam ott ugye jó fogás, stb., hogy bizonyos pár száz példányban megjelent könyvek, amik ma már beszerezhetetlenek, azokat honnan lehetne megszerezni. Illetve ezt még azért ki is egészítjük más gyűjtőkönyveivel is. Például ugye a hangfogló program kiadványai egy külön vitrint fognak kapni, de zenei újságok is lesznek kiállítva, tehát azért a magyar 80-as évek magyar könnyű zenei újságírásának a lapjait azért azt összeszedjük, tehát ez egy ilyen nagyszabású ilyen olvasó kiállítás lesz.
Te mit gondolsz arról, melyik lehetett az első, a történelem folyamán az első magyar beat vagy pop vagy rockkal foglalkozó könyv?
Hát ugye Tardos Péternek már van egy 71-ben megjelent könnyű zenei lexikonja, de a 60-as évek végén szociológusok kezdtek el szerintem ezzel először komolyabban foglalkozni, már ahogy azzal a popzenével, amit mi szeretünk. Mert egy zárójelben azért zenetörténeti művek voltak már korábban is, tehát akár már a blúzzal is foglalkoztak már a 30-as években. De visszatérve a popzenére, szerintem Vitányi Iván Beat című könyve talán az első, vagy a 68 körül megjelent Csak fiataloknak könyvsorozat 1-2-3-as kötete.
Az előbb mondtad, hogy a kiállításon folyóiratok is rock és beattel foglalkozó folyóiratok is láthatók lesznek majd. Véleményed szerint miért nem alakult ki a magyar beat és rock szakma számára, vagy a rajongók számára egy igazi csak ezelével, csak a rockzenével foglalkozó folyóirat? Hiszen ezt rengeteg interjúban lehet olvasni, hogy nagyon fájlalják a rockzenészek, hogy nem volt egy ilyen.
Hát szerintem a magyar rock kultúra az üzemméret kérdésével küzd, úgy a zenészek, mint akár ez a újságírói réteg is, hogy ahhoz, hogy valaki piaci alapon megéljen, ahhoz nem lehet réteg, nagyon szűk réteg újságokat vagy produkciókat csinálni, és szerintem ezért van az, hogy akár a Rock Inform is egy szélesebb zenei körrel foglalkozott annak idején, és hát ez, szerintem ez a válasz a kérdésedre.
De emlékszem, hogy annak idején gimis koromban, amikor már ilyen őrületes rockrajongó voltam, hogy alig vártam, tudtam, hogy melyik nap jelenik meg a magyar ifjúság, ugye ez péntekenként szokott. Az ifjúsági magazin az egy havi folyóirat volt, és alig vártam, hogy megjelenjen, és hogy gyorsan középre, hogy ki van a poszteren, ismerős gondolom.
Igen,
a sztori.
Ez a pállap az volt az.
Igen, neked volt ebből az időszakból kedvenced, és hogyha igen, akkor miért?
Újság?
Aha.
Hát én nem olvastam így zenei lapokat. Hát a Jel magazinok azok megvoltak, a Beatrice miatt, ugye az is egy nagy ritkaság manapság, már talán mond ez néhány hallgatónak valamit. Ugye Bernát Y. Sándor volt a grafikus, és akkor a Beatrice köré szerveződött. De én ezekkel a zenei újságokkal akkor kezdtem igazán foglalkozni, akkor én is elkezdtem írni zenei témai cikkeket. Tehát, hogy nem olvasok, inkább olvassanak mások engem, hopp.
Amikor olyan tínézser kis csávó voltál, akkor jártál koncertekre, és hogyha igen, akkor így utána bekopogtál autogramért, vagy aláírattál dolgokat, vagy hogy volt ez?
De én ezt az aláíratás, meg közös fotókérdést ezt én sose értettem. Tehát, hogy azokkal az emberekkel, akikkel valamiféle baráti viszony alakul ki, és hát sokan hízelegnek azzal maguknak, hogy ők így barátai, úgy barátai egyeseknek, hát szerintem ennél egy komolyabb szint az, amit barátságnak lehet hívni. Na azokkal az emberekkel, hogyha van valamilyen közös dolog, akkor azt dedikáltatom, de hogy én szaladgáljak emberek után csak azért, hogy aláírjanak. Nem, bennem ez sose volt meg. A közös fotó Facebookra feltöltve, meg szerintem egy különösen szánalmas mutatvány, úgyhogy nem.
Gondolom, hogy elkezdte gyűjteni és venni azokat a hanghordozókat, amik a kedvenc zenekarétól jelentek meg. De mit gyűjtöttél? LP-t, vagy műsoros kazettát, vagy milyen formátumot?
Hát kazettával kezdtem.
Kazettával.
Igen. Egy idő után rájöttem, hogy az iskolai papírgyűjtéseken nem kell adni a papírt, hanem egyenesen be lehet vinni pénzért a mélybe, és akkor ebből finanszíroztam a kazetta gyűjtemény vásárlását kiskölyökként. Úgyhogy ez így kezdődött. Hát aztán persze jött a CD korszak, meg hát nyilván a régebbi kiadványok azok kénytelen voltam LP-n beszerezni, mert ugye ez a 90-es évek elején még éppen nem adják ki CD-n, de már nincs úgy forgalomban, tehát antikváriumokban lehetett akkor megvenni az LP-ket. Szóval az LP-k is gyűltek azért, de alapvetően kazettán kezdtem gyűjteni a zenéket.
Ugye a zene oldaláról közelíted meg a dolgokat, meg a rockzenei rajongást, de például ennek az otthon való zenehallgatásnak a technikai eszközök mennyire érdekeltek? Tehát figyeltél arra, vagy pedig otthon, mit tudom, a szüleidnek a berendezései hallgatott, később pedig investáltál abba, hogy jó minőségű berendezéseken hallgasd a zenét?
Hát ugye nem volt olyan túl sok pénz otthon, de a fater az mindig nagy hangsúlyt fordított arra, hogy a hangcucc az a lehető legjobb minőségű legyen, már amit így KGST színvonalon be lehetett szerezni, illetve a nyugat-német termékek, tehát azért megvolt az indítatás, hogy a minőségre figyelni kell. De hát aztán eltelt egy-két évtized, amíg megengedhettem magamnak, hogy hi-fi vagy high-end cuccokat is megvásároljak magamnak. Azóta is erre esküszöm, de azért nem szeretem azt a szintet. Vannak olyan gyűjtők, akik, mit tudom, a hűtőből veszik elő a CD-t, mert úgy szerintük jobban szól, meg külön szoba van több millió forintos cuccokkal. Talán van ennek valahol egy egészséges egyensúlyi pontja. Nem tudom, hogy én tudom, hogy hol van-e, de próbálok erre ügyelni, hogy nem megőrülni ebben a kérdésben.
Az hogy jött, amikor egy szép nap arra ébredtél, hogy neked nem elég az, ami hivatalosan megjelenik kazettán vagy bármiféle a hanghordozón, hanem elkezdtél gyűjteni bootlegeket. Ez hogy?
Hát ugye alapvetően Led Zeppelin rajongó vagyok életre halára, és hát rá kellett döbbennem, hogy a soralbumokon megismerhető zenék mellett egy sokkal tágabb univerzum is létezik, amik nem hivatalos kiadványokon ismerhetőek meg. Ugye ezeket hívjuk bootlegeknek, ezek általában koncertfelvételek, de akár próbatermi demo felvételek, vagy lemezre nem került egyéb formájú számok. És hát ugye a Led Zeppelin az egy nagyon improvizatív zenekar, tehát az ismert számok is egészen máshogy szóltak, akár 20-30 perces egyvelegek voltak koncerteken, feldolgozásokkal, és ezek végtelenül izgattak engem, hogy te jó Isten, ezt mind összeszedni. És hát ez a Led Zeppelin őrület aztán átszivárgott a magyar gyűjtögetésbe is, mert hát idehaza is nagyon komoly bootlegger kultúra volt, csak egész más volt a motivációja, mint nyugaton. Ugye nyugaton ez egy piacon orientált tevékenység volt itthon, meg ugye tudjuk, sok zenekarnak nem jelenhetett meg lemeze, és akkor kiment a rajongó, és felvette a saját lemezét egy MK Magnóval.
Ti hogy ismerkedtetek meg? Mert ez egy zárt közösség, és egy olyan világ, hogy rajtad keresztül én is ugye rálátást nyerhettem, hogy itt olyan nincs, hogy valakinek odaadsz valamit, hanem csak csere.
Hát ez így indult ebben, nekem vannak bűneim, amiért még lakolni is fogok, hogy ezt a fajta kultúrát ennek a létrejöttébe valahol, hát főkolompos vagyok. Én ma már nem úgy állok ezekhez a kérdésekhez, mint 20 éve. Talán a jelentőségét is vesztette már ez az egész, azzal, hogy a YouTube-on gyakorlatilag minden hozzáférhető, olyan különösebb ritkaságok, amikre a gyűjtők olyan nagyon büszkék lehetnek, hát nem nagyon. De annak idején ugye még ez az internet kezdete, 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, hát volt honlapom, de akkor még akár még papír újsághirdetésekben is keresték egymást az emberek, hogy ilyen-olyan felvételem van, cserélném erre is erre. És akkor így felvettük egymással a kapcsolatot.
Ha már a honlapodat szóba hoztad, ott sok érdekességre lelhetett az ember, vagy hát még most is, ha nagyon-nagyon akarsz, akkor utána tudsz nézni. Például a koncert időpont adatbázis. Hát ez hogyan?
Hát
hogy fejlesztetted?
Igen, tehát van egy ilyen idegi késztetésem arra, hogyha beesik egy felvétel, hogy valaki felvette Magnóval 30 éve, és talán még meg tudja mondani, hogy hol, akkor ugye mondjuk ismerve a korszak többi felvételét, úgy kitalálom, hogy ez melyik év lehetett. De én nagyon szeretem, hogyha a pontos hónap és a dátum, a nap is megvan hozzá. És akkor elkezdtem építeni egy ilyen koncertdátum adatbázist, hogy ebből ki lehessen logikázni az egyes felvételeknek a pontos időpontját. Vagy például bemondja a koncerten, hogy holnap Miskolcon játszunk, akkor megnézem, hogy mikor voltak Miskolcon, egy nap vissza, és akkor már meg is van. Ez olyan, mint a Sagrada Familia, építem 20-akárhány éve, sose lesz kész, ugye újságokból, plakátokból, zenésznaplókból, jegyekről, innen-onnan-amonnan, konferenciékból logikázva, így építgetem apránként.
Még most is?
Igen, tehát azért, hát figyelj, hogyha beesik valami, akkor azt az rögtön notóriusan, még aznap, mert holnapra elfelejtem, úgyhogy ezt még így csinálom, igen.
A tapasztalataid szerint a zenészek örülnek annak, hogy bootleg felvételek kerültek ki próbatermekből, vagy koncertekről, vagy vegyes ez is ennek a megítélése?
Hát ugye ennek van olyan pozitív oldala, vagy hozadéka is a zenészeknek, amiknek tudnak örülni. Tehát azért a manapság, az utóbbi években láthatjuk, hogy több ilyen jellegű felvételt hivatalosan is kiadtak. Grund Records ugye ebben élen jár, mert hogy az ügyvédjük vagyok, és akkor belehajszolom őket a biztos bukásba. Tehát, hogy ezek akár a nagy közönség számára is ilyen formán elérhetővé válnak. Vagy akár bónuszfelvételekként használják a korabeli lemezek mögé, tehát akár nem önálló kiadványként is. De egyébként ugye én nem tapasztaltam, hogy ezt valaki külön egy-egy ember háklis erre zenészként, hogy nem szereti visszahallani a hibáit. Mert hát ugye milyen egy koncert, óhatatlanul vannak hibák. Többször azt lehet mondani, hogy kit érdekel, de hát én is úgy vagyok vele, hogyha visszaolvasom a könyveimet, én csak a hibákat látom.
Beszéljünk egy kicsit akkor arról, hogy az írás. Hát a gyűjtögetés, meg az adatbázisépítés, meg a honlapépítés, meg hát ugye volt neked azért a kedves honlapod, amire más embereknek az írásait is váltad, és sajnos ugye ez megszűnt. Erről hát, is beszéljünk egy kicsit. A passzió.hu, hogy ez hogy fejlődött föl, és miért lett egyik napról a másikra vége?
Hát ugye ennek a főszerkesztője Pénzes János volt, ő ilyen értelemben nálamnál is nagyobb eszelős, tehát a nap 42 órájában tudott ezzel foglalkozni, úgyhogy közben pénzt is kell ugye keresni, mert hogy ez egy hobbi volt. Tehát, hogy egy ingyenes honlap, nem voltak hirdetők, igaz, nem is kerestük őket, mert hogy ugye ez biztosította azt az önfelett szabadságot, hogy azt írok, amit akarok, amiről akarok, ha tetszik, tetszik, ha nem, nem. És szerintem ez a szabadság ez többet ér annál, mint hogy mit tudom én, 10-20-30 ezer forintokat keresel az ember egy cikkkel. Ugyanakkor egy ilyen újságnak a fenntartása az költségekkel jár, mert hogy akkorára nőtte magát a passzió, olyan adatbázis, meg gép, meg vasállomány kellett hozzá, hogy hát ilyen évi több mint 1 millió forintot lehetett költeni rá csak a szerverteremre, az állandó fejlesztésekre, egy jó minőségű szervergép, az is 1,5-2 millió forint. És hát egy idő után meguntuk, hogy saját zsebből finanszírozzuk, és volt egy pillanat, amikor a szervergép, ahol volt a helytulajdonosa bejelentette, hogy hát akkor itt most megszűnik ez a tevékenység, és akkor úgy döntöttünk, hogy na, akkor itt a vége.
És mi lett az addig felhalmozott anyag sorsa?
Hát egy Winchesterem megvan, tehát akár még újra is lehetne éleszteni ezt a dolgot. Hát szép volt, jó volt, tizenegy-nehány év, egy csomó tapasztalat. Tudod, őszintén szóval nem is biztos, hogy én most mindenáron vissza akarnám olvasni, hogy 2003-ban mit hablatyoltam még nagyon zöldfülű, tapasztalatlan és hát fiatal emberként. Jó van ez így.
Kimondtál az előbb egy kulcs szót, ami engem is, hogyha a rockzenéről van szó, akkor azon az ugrik be, az a szabadság. Hogy tényleg baromi nagy szabadsága van annak, aki nem pénzért ír ide-oda, meg nem kuncsorog promóciós lemezekért, és akkor nem mer leírni rosszat, mert hogy így bőven tudnánk mondani, de nyilván nem fogunk olyan kollégákat, akik ezt a módszert követik, de szerinted kialakult-e itt Magyarországon egy egészséges rock szakértő, rock újságíró gárda?
Hú, hát milyen kérdés ez? Hát vannak emberek, nehéz. Vannak emberek, akiket én kedvelek, meg akiket nem. Hát most, hogy rámondani az általam kedveltekre, hogy ők az igaz hitőrzői, nem venném ehhez a bátorságot. Azért ebben a dologban szerintem már az elmúlt 40 évtizedben benne volt egy ilyen felemás dolog, hogy nem is feltétlenül gazdasági alapon működött ez, mondjuk vegyük a 70-es éveket, ott is a rockzenével foglalkozó újságírók azok mik voltak? Szerintem inkább ilyen elvetélt jogászok, szociológusok.
Közgazdászok.
Igen, tehát, hogy akik keresték a helyüket valahogy így értelmiségiként, és így foglalkoztat őket ez a dolog, és akkor ebbe valahogy betagozódtak. És aztán szerintem a 90-es évek, a rendszerváltásnál kezdődik ez el, ahol zenerajongó őrültek kezdenek el írogatni, ugye fanzinek vannak, emlékszel erre a korszakra.
Ugye a Metallica, Hungarika, persze.
Igen, hát én mondjuk abban nem láttam bele, hogy az annak idején hogy volt, de hát el tudom képzelni, hogy 0 forint, 0 fillér költségvetéssel lehetett ott gondolkodni, tehát hogy elhivatott emberek úgy érezték, hogy erről fontos írniuk, és akkor csinálták. És ez, szerintem ez az egészséges. Amikor még újságírónak gondoltam magam, és hát ugye akkor az járta rólam, hogy szigorú vagyok, de igazságtalan, akkor volt úgy, hogy megkerestek fiatal zenekarok, hogy hogy legyen Csaba bácsi, és én, jó, hát 30 évesen Csaba, mindegy, és én mindig csak azt tudtam nekik mondani, hogy gyerekek, csak hobbiból, mert amikor a pénz megjelenik, az meg is fertőzi valahol, megmérgezi az egészet. Szóval én azt gondolom, hogy mindenki csinálja magának egy egzisztenciát, és amellett, ha van kedve, akkor csinálja hobbiból.
Most hallgassunk egy kis zenét, és a zene után visszatérünk a második résszel.
Beat korszak. Beat. Az ütős alternatíva.
A Beat műsorát halljátok, Rozsonis Tamás a mikrofonnál, és a beszélgetés második részében is a vendégem Bálint Csaba. Szia Csaba, megint.
Szervusz, újfent.
Na most akkor beszéljünk arról, hogy az újságírásból hogy fejlődött a könyvírás.
Hát az első könyvem ugye Radics Béla a Beat korszakban, az 12-ben jelent meg. Ott az volt a koncepció, hogy van két gyerekem, és szeretném, hogy hol olvasnának, és gondoltam, hogy majd az valamiféle ilyen inspirációt nyújt majd nekik, hogy hát a Fater is írt könyvet. Hát ez így nem jött be, de minden esetre azután már így, az első után már jöttek a következő kötetek, és hát persze azért ebben az is benne volt, hogy ugye én ezeket a könyveket igazából olvasni szeretem, nem megírni, ami egy brutális munka, hát te is tudod. De vannak olyan témák, amiket más nem fog megcsinálni, és akkor megcsinálom én, ahogy én gondolom.
Hogy Radics Bélát választottad, miután róla már korábban megjelent két kötet?
Nekem mindig hiányérzetem van, akárhogy olvasgatom a magyar rocktörténeti könyveket, amik közt vannak nagyon-nagyon jók, meg nagyon-nagyon rosszak, ez a skála. Minden esetre szerintem az a két könyv, ami megjelent, az nagyon fontos, hiánypótlóak, de nekem kevesek voltak. Pláne úgy, hogy ezeket a könyveket én mindig úgy képzelem el, ahogy a nyugati szakirodalmat látom. Hát egy Led Zeppelinnek szobányi szakirodalma van, tehát simán elfér több száz könyv is egymás mellett, más aspektusok alapján működnek. És hát elkezdtem kutatni Béla azon korszakát, amikor még nem volt az a fajta Radics Béla, akit ma ismerünk, hanem a Beat korszak Radics Béláját, aki csak egy zenész volt különböző zenekarokban. Mert hogy ugye Béláról van az a ilyen toposz, hogy ő a lemeztelen hős, akit ugye nem engedtek a stúdiók közelébe. Ehhez képest ugye addig kutakodtam, amíg ugye felsejlett, hogy a Beat korszakban 9, de lehet, hogy 11 kis lemezen is szerepel. Persze ez még csak a Beat korszak, nem a rock korszak. És akkor elkezdtem ezekről cikkeket írni, majd a Radics Béla emléktársaság akkori elnöke, aki azóta nagyon jó barátom, felhívott és üvöltve közölte velem, hogy ezt azonnal hagyjam abban, mert rongálom Béla legendáját. Na hát én meg ismersz ettől, csak bedühödök, hogy hát ezt nektek kellett volna megcsinálni, ha-hó. És akkor csak nyomtam tovább, és aztán úgy összeállt egy könyv anyaga, ami aztán el is készült. Ennek aztán 2020-ban lett egy bővített kiadása, mert ugye hiába jelenik meg egy könyvem, nem nyugszom, tehát már aznap elkezdek egy javítófájlt vezetni, hogy hát, ha majd egyszer úgy alakul, akkor a bővített, javított, vagy akár harmadjára javított, vagy akárhányszor javított kiadása fog majd megjelenni, úgyhogy a kutatások nem állnak le azzal, hogy egy könyv megjelenik.
Itt hadd csapjak le valamire, hogy hibajegyzéket készítesz a saját munkáidhoz, másokéhoz is, vagy előfordul, hogy írtál magadnak?
Ne is mondd, szörnyű, és nagyon szégyellem. Tehát, hogy 2005-ben Sebők Jánosnak nyújtottam át egy hibajegyzéket, hülye gyerekként, és hát nem érdemelte ezt meg, mert tényleg voltak tényszerű hibák a könyveiben, de hát ez nagyon kiszerű dolog volt a részemről. Nagyon-nagyon szégyellem, nagyon sajnálom, és ugye nem sokkal később meg is halt. Hát ugye, ha már Sebők János szóba hoztam, ugye ő építette fel annak a történeti rendszerét, ahogy egyáltalán ma rátekintünk erre a magyar rock történetre. Tehát az ő szakaszolása, osztatolása az a mai napig haszna vehető, pedig már 40 éve csinálta meg ugye a magyarok egy-kettőt.
Az előbb említetted, hogy például csak a Led Zeppelinnek egy szobányi szakirodalomban van már eddig, és még bővül, hiszen most is olvastam, hogy nem sokára jelenik meg egy könyv magyarul is. Mennyire követette a világegyetemes rock könyv, szakkönyv felhozatalt?
Hát ugye Nemes Laci, akiről ugyancsak könyvet írtam, szokta volt mondani, hogy a nap 24 órából áll plusz az éjszaka. Na de még az is kevés arra, hogy az ember ezt lekövesse, hát hihetetlen információ dömping van. Nagyon nehéz kiválasztani, hogy mi az, amivel érdemes foglalkozni, mi az, amivel nem. Hát a barátok tanácsára szoktam figyelni, hogy mi az, amit elő kéne venni. Meg hát persze a hírverések is hatnak rám, be tudnak hűíteni, hogy úristen, ez most nekem nagyon kell, aztán kiderül, hogy egeret szültek a hegyek, van ilyen. De hát olvasni jó.
Így van, még nem felejtettünk el olvasni. A Radics Béla, az első Radics Béla kötetednek volt egy baromi jó CD melléklete is, ami nem volt kis mutatvány.
Hát igen, mert azért bohókás dalocskák szerepelnek azon a lemezen.
Na de hogy sikerült azokat például, azoknak a jogát megszerezni?
Hát így a Hungarotontól kellett kilicenszelni aranyárban, tehát az ott egy...
Nem akartam a zsebedbe túlpenyíteni, nem olcsó dolgok.
Ott nagy levegőt kellett venni, igen. Tehát, hogy igen, de hát erre mondtam, hogy az embernek, hogyha kialakítja az életét úgy, hogy tud áldozni aztán a hobbiára, akkor olyan nagy baj már nem fog történni. Én akkor azt gondoltam, hogy ennek is fontos így emléket állítani, és akkor megjelent egy olyan 20 számos lemez, CD lemez a könyv mellékleteként, amin olyan dalok vannak, ahol Radics Béla szerepel, de hát gyakorta vállalhatatlanok. Tehát ugye azért a 60-as évek beat korszakában megesett az, hogy ilyen különböző kedves énekesnőket kellett kísérgetni, és hát ilyen bugyutábbnál bugyutább dalocskákban. Igen, hát volt ilyen is, tudod, ez úgy van, hogy én azt nagyon sokszor hallgattam, és én már szeretem ezeket a hülye dalokat. Szóval.
Olyan, mint amikor az ember szépé issza magát. Készül-e már a harmadik Radics Béla rockkorszak?
Hát ne is mondd, ugye, most jelent meg a Zsöci, és ilyenkor kijön a nyomdából, egy halom könyv, tele van vele az iroda, most ezt kerülgethetem, és akkor mindig felhangon üvöltök magammal, hogy ez a púp már megint miért kellett. De közben már csinálom a következőt, és akkor idén az a terv, hogy Radics Béla rockkorszakban, tehát ugye ez eleve két kötetesre volt tervezve ez a Radics Béla történet, és akkor most a vastagját írom, illetve gyakorlatilag már össze is állt. Csak tudod, ez úgy szokott nálam lenni, hogy összeáll, hosszasan ünneplem magam, majd megint elkezdek egy fájlt felvezetni, hogy mi az, ami még hiányzik, és újabb nyomozások, még ez, még az, még amaz. Zabálja az időt ez a fajta tevékenység.
Miközben sok minden mással is foglalkozol, a polgári foglalkozásod, plusz még ugye a rockmúzeumnak te vagy az igazgatója. Ez a rockmúzeum, ez hogy jött, hogy...
Hát ugye Magyarország...
Hangszereket, meg mindenféle dolgot, plakátokat, stb. Mindent gyűjtötök. Te hogy?
Hát Magyarországon ugye ez 10 millió ötletember országa. Mindig mindenki kitalál mindent, aztán az a kérdés, hogy ki csinálja meg. Ugye rockmúzeumról is sokan álmodoztak, aztán 13-ban megtalált egy ember, Kelemen András, felhívott telefonon ismeretlenül, hogy hát akkor 5 perc múlva ott van az irodámban, mert hogy velem akar rockmúzeumot csinálni. Hát tudod, ha idegileg jobb állapotban vagyok, akkor így nyitott vagyok az ilyesfajta dolgokra, és hát akkor ott eljött, és azzal hűített, hogy hát ha majd a Mick Jaggert kell hajnal 2-kor tálat vezetni, az milyen jó lesz. Hát mondtam neki, hogy nem kell ez a rossz duma, dolgozok én enélkül is ingyen egy csomót, és hát akkor ott elkezdtük, ugye egy egyesületként kezdtük ezt elcsinálni, a mai napig is ilyen 10-20-an foglalkozunk ezzel a dologgal, tehát ez nem egy egyszemélyes történet, sok önkéntes van. Már a kezdetekkor is számítottam arra, hogy azért majd lesz egy-két nyugdíjas, aki szeretne valami értelmeset csinálni, ha már nyugdíjas is van ideje, és ez úgy nagyjából be is jött. Úgyhogy a 13. kerületben a Kárpát utca 23 szám alatt van 810 négyzetméteren a rockmúzeum, szombaton és vasárnap 14-től 18 óráig lehet minden hétvégén megtekinteni, úgyhogy aki hallja a műsort, és még nem járt ott, jöjjön el.
Az ott kiállított tárgyak, amiket ott bemutattok, ez a múzeum tulajdona, vagy adományok, vagy valaki letétbe helyezi, vagy is?
Vegyes, hát ugye üres az eklizsia a persélye, tehát úgy vásárolni nem nagyon tudunk. Van, amit ajándékba kapunk, és hát a dolgok, a kiállított tárgyak többsége letétbe van. Hát például Szörényi Leventének van kulcsa a vitrínjéhez is van, hogy beállít, akkor ott akár hazaviszi a hangszerét, gyakorolgat otthon, vagy játszogat rajta, majd visszahozza. Tehát, hogy ez arra jött létre ez az intézmény, hogy ezeket a tárgyakat bemutassa. Bármilyen tulajdoni formában is vannak ezek.
Megszerették a zenészek? Leventét említetted, hogy ő jár oda, de nyilván találkoztam ott elég sok ismert, hát, és kevésbé ismert muzsikussal is.
Ez egy befogadó intézmény egyébként, tehát itt nem csak a legnagyobb sztárokra koncentrálunk, hanem tényleg mindenki, aki a 60-as évektől 90-es évek közepéig zajongott akármilyen ismeretlen zenekarba, hoz magáról egy fényképet, akkor azt mi kiállítjuk. De hát azért természetesen a csomópontokra figyelünk. És hát igen, szerintem már most már szeretik a zenészek, ugye kezdetben nagyon nehéz volt, hát akkor beállítottunk, és akkor 810 négyzetmétert üresen így körbenéztünk, hogy ez hogy lesz. De most már ott tart a dolog, minden nagyzolás nélkül, hogy már nem mi rohangászunk a tárgyak után, hanem pont, hogy az jelent igazából kellemetlenséget, amikor több légkörméternyi dolgot ránk akarnak sózni, ha már így gondoltam, kimondom, és nehéz visszautasítani, hogy hát helyhiánnyal küzdünk.
Sőt, egy szívet melengető ünnepnap volt a számomra, amikor a Magyar Ródok falát is felavattátok, hiszen a ródok azok, akikről mindenki el szokott feledkezni, nélkülük viszont nem lenne koncert.
Mi mindenkit meg akarunk becsülni, és meg is, hát a ródok, hát ugye a beszélgetés elején említettem a rock napszámosait, tehát azokat a történeteket azt kívülről kell tudni, hogy a pék hogy ment, tehát a szakmunkás vizsgán az ilyen beugró kérdések egy jobb rocker közösségben, hogy akkor ez pontosan hogy is volt, tehát, és hát imádnivaló arcok, tehát hogy tényleg személyesen is, hát Tündér Gyémánt Bogár, hát Nemes Laci, egyen meg a kis szívét, vagy Kraft Tamás, te jó Isten, hát ennyi is még sorolhatnánk, tehát hogy ezeknek az embereknek nem hogy megérdemlik, hanem egyszerűen kötelességünk nekünk ott nekik is helyet biztosítani.
És hogyha már az előbb említetted azt, hogy vannak tárlatvezetések, én például láttam tárlatot vezetni a Zsöcit. Az Zsöci is elég gyakran megfordult ugye a Rock Múzeumban, és szerencsére mostanában is. És hát így, ahogy mondtad, a legszeretetre méltóbb hazai rockzenészek egyike, vagy mondjuk ne ad az első 10 helyezett, de tényleg. És ő például hogy fogadta, amikor azt mondtad, hogy figyelj, kéne rólad egy könyv?
Hát a Zsöcike ugye egy nagyon szerény ember, tehát hogy ő nem gondolja magáról, hogy ő ezt megérdemli. És ez egy tévedés a részéről, úgyhogy egy jó másfél évig rágtam a fülét. Azt hiszem közgázon tanítják is azt a fajta eladástechnikát, ez a szimpatikus agresszió, hogy még ne küldjenek el a francba, de addig a pontig menjél el. Na hát kb. Így voltam én a Zsöcivel, mondjuk nála nagyon messzi el lehet menni. Aztán jött ez a Covid, és szerintem ez is közrejátszott abba, hogy ő is jobban ráért, ugye nem voltak koncertek, és akkor egy ponton mondtam neki, hogy jó Zsöcike, akkor most ekkor és ekkor az irodámban találkozunk, nem kérem a választ, csak hogy ott legyél, ennyi. És akkor elkezdtük csinálni. Hát tulajdonképpen kierőszakoltam belőle ezt a dolgot, nem magam miatt, hanem azért, mert ő ezt megérdemli. Tehát, hogy... És hát marha érdekes a történet, tehát... Zsöcikétől függetlenül is, hát ugye azok a zenekarok, amikben ő játszott, hát...
Alap.
Igen. Bár ugye, ha már itt tartunk, ugye az Eddáról készült már 4 könyv, ugye 2 Pataki Attila könyv, meg a Kriskó Gézának a 2 könyve. A Rizskó könyvek nagyon jók szerintem, ugye beleilleszkedik abban a 80-as évekbeli sorban, amit hát imádjuk ezeket a fajta könyveket. Én mégis azt gondoltam, hogy a Bakancsos Eddáról azért még le lehet írni dolgokat, újabb fotók kerültek elő, plakátok, ugye, ezt is hagyd mondjam el egy kicsit öndicséretként, hogy hát brutális képanyaga van a könyvnek, és abban brutális munka van. Tehát a Zsöci az olyan, hogy őt rá lehet venni arra, hogy hát Zsöcike egy nógrádi zsákfaluban van 2 darab fotó, hogy elugranál le oda a hétig, és elmegy. Tehát, hogy ilyen szinten tettük bele a munkát ebbe a könyvbe. Vagy akár ugye a 80-as évek közepi P-box, a Billbox Company, ugye a 80-as évek második fele, és hát a Beatrice, 89-től 93-ig, hát az ott egy, mint mondottam, egy másodvirágzása volt ennek a zenekarnak, utálom az egész 20. századot, gyerekkorunk legszebb dalai, hát szerintem azért ez nagyon sokaknak egy fontos korszak.
A fényképanyagra külön rá akartam kérdezni, de köszönöm, hogy elmondtad egyébként, magam tapasztalataiból kiindulva, tehát azért az emlékezett kutya valakinél mély, valakinél meg még mélyebb. A Zsöci mennyire hasznos interjú partner volt? Tehát beszélt magától, vagy nagyon-nagyon rá kellett kérdezni dolgokra?
Nem volt egy kínszenvedés ezt megcsinálni. Tehát szépen kijött a könyvanyaga, és hát a Zsöci meg nagyon jó emlékező. Tehát eleve minden egyes alkalommal a határidőnaplójával a hón alatt állított be.
Meg hát nem is csapta szét magát agyilag.
Hát igen, ugye ez is egy fontos szempont, hogy... És hát csináltál már te is, én is egy pár interjút, hát voltak nekem olyan kellemetlen szituációm, hogy 13,5 percig néztünk egymásra szótlanul. Tehát feltettem a kérdéseket, és egy igen-nem választ sem lehetett kiszedni az interjúnakból. De igen, hát hívjuk így. Na mindenesetre Zsöcivel nem kellett így erőködni. Zsöci nagy sztorizó egyébként. Tehát, hogyha megnyílik, akkor hát el lehet olvasni a könyvben ezeket a történeteket.
Hát például abszolút nem gondoltam volna, ez a sajtótájékoztatón derült ki számom, amikor a Pataki Attila, aki szintén jelen volt, megkérdezte, hogy Zsöci, miért is voltál te a felelős?
És ez nagyon kellemetlen volt, mert igen.
Milyen hát, ott volt a felesége.
Szóval ezt a témát, ezt jobb kerülni. Hát azért egymás közt szólva, tehát istentelen dolgok zajoltak ott a Bakancsos Edda időszakában.
Sűrű lehetett, sűrű évek. Bizony.
Sűrű évek voltak.
Igen. Mennyire kellett azt így patika mérlegen kimatekolni, hogy mi kerülhet be a könyvbe, meg mi nem, hiszen az Edda történetét feszegetve, például csak az Eddáét, azért ott igen kényes dolgokról is van szó.
Igen. Hát ez egy nagyon, nagyon kényes és fontos kérdés. Ugye ezt távolról onnan kezdeném, hogy a legendákat szerintem nem rombolni kell. És a legendáknak, a mítoszoknak az igazság tartalma meg a valóság tartalma az szerintem két külön dolog, ha érted, hogy milyen finom distinciót akarnék itt meghúzni. Szerintem nem kell mindent leírni. Nem kell mindent kiásni. Petőfi Segesvárnál halt meg, nem kell ásogatni, nem tudom hova.
Bargozim.
Nem. Hát maradjanak már meg a mítoszaink. És minden zenekarban vannak ótvar, történetek, emberi gyengeségek. Nem kell ez. És a Zsöci meg egyébként sem egy olyan ember, és hát róla szól a könyv, hogy ő bárkit bántana. Meg nincs is már ezeknek jelentőségük. Én sokszor interjúkat úgy kezdek el, hogy mindig előre rögzítem, hogy nem érdekel, hogy 50 évvel ezelőtt 50 forintot hogyan lopott el ki kitől, meg kikinek a feleségét, ezek engem nem érdekelnek. Úgyhogy ezek ki is maradtak a könyvből.
Viszont így is maradt benne egy csomó olyan olvasni, amit az ember tényleg azt mondom, hogy letehetetlen, mert nem akarlak szembe dicsérni, de ez tényleg így
köszönöm,
volt.
Köszönöm, jól esik, csinálj csak.
A vizualitásra visszatérve egy kicsit, hát a könyvborító, ez annyira zseniális ötlet, hogy ilyet én az utóbbi évtizedekben nem láttam. Nagyon-nagyon-nagyon jó a borító, szívből gratulál, kinek volt az ötlet, és hogy sikerült kivitelezni?
Hát igen, ezért is hosszasan ünnepeltem magam. Hát az történt,
anyám kicsúlt.
Igen. Az történt, hogy tehát brutális képanyagot sikerült előbányászni, 4-5 ezer fotó, és hát lehetett volna miből válogatni, és akkor le is ültünk a Zsöcivel, amikor ide került a könyv, hogy akkor melyik legyen, és akkor vált nyilvánvalóvá számomra, hogy Zsöci egyénisége az a képeken is meglátszik, tehát állandóan kitakarják, lenéz, felnéz, mintha ott se lenne.
Háttérben van.
Igen, és akkor ezzel már kirastálódott egy csomó, majd akkor bejelentett, hogy hát őt úgy ismerjük, mint a miskolci bőrös, tehát akkor kiesett egy csomó még ebből is, mert hogy hol van az, ahol bőrruhában jól néz ki, majd egy sem maradt a végén, de akkor már ott ültünk a grafikus hölgynél, aki egyébként a könyveim borítóit csinálja, László Zsófi, és hát őt is ismerni kell, tehát így láttam, hogy szikrákat vett a szeme, hogy itt lopjuk az idejét az éjszakában, úgyhogy semmilyen, nem hogy koncepciónk nincsen, de még egy fotót se tudunk kidobni, hogy akkor ezt szeretnénk, és akkor gondoltam, hogy mindenki higgadjon le, ahova kell, és akkor üljünk le zenét hallgatni, és hát volt lemezjátszó, és előkerült az Edda 1. És akkor nézegettem a borítót, és akkor volt egy ilyen halleluja érzésem, hogy na jó, oké, akkor most hazatolhatjuk a bringát. Már csak azt kell megfejteni, hogy ezt hogy fogjuk fizikailag kivitelezni, mert ugye a rádióhallgatóknak miről van szó. Ugye a Zsöci könyv elején a Zsöci feliratot egy rozsdás kazánlemezbe vágtuk bele lángvágóval, ahogy az az Edda egy borítóján látható. Na de! Ezt a fajta vágási technikát már senki nem csinálja. Amikor megvolt ez az ötlet, másnap felhívtam mindenkit, aki él és mozog, vállalkozók a környéken, és mindenki körbe röhögött, mert ugye már lézerrel vágnak. És hogy hát az milyen szép, de mondom, nekem nem arra van szükségem, hanem egy ilyen nagyon kutya valamire, ahol elcsöppen a vas, és hát látszik, hogy ezt gázzal vágták ki. És hát ez egy hónapba tellett, mire megtaláltam erre a Lőrinc Karcsit, akit talán ismersz, ugye az Asphalt Horseman énekese, és egyébként nagyon jó ember. És megcsinálta az apjával, vette gázt valahonnan, én nem tudom, hogy mit csináltak, de ez tényleg brutálisan jól sikerült, és úgy, ahogy azt én szerettem volna. Úgyhogy ez egy nagyon kielégítő dolog, hogy ez így sikerült.
Hát szívből gratulálok, és most így a beszélgetés végül mondjuk el, hogy aki szeretne, aki kedvet kapott, hogy ezt a kötetet a kezébe kapja, hol juthat hozzá, és hát hogyan?
Ugye elsősorban a Rock Múzeumban, ami szombaton és vasárnap 14-től 18-ig van nyitva a 13. kerületben, Kárpát utca 23 szám alatt. Lehet kapni a Rock Discountban is, a Grund Records oldalán, vagy e-mailben akár rendelhető a rockmuseum@gmail.com e-mail címen.
Hát elröppent az idő, szerintem még hónapokig el tudnánk így folyamatosan beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és sok sikert, a meg egészséget, kitartást a további munkájéhoz. Találkozunk még. Szia Csaba!
Szervusz, köszönöm!
Ez volt a Beat Korszak. Rock történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású műsora. Beat. Az ütős alternatíva. Részletekért látogass el a beatradio.hu weboldalra.